Ebben a második előadásban először engedjétek meg, hogy egy kicsit árnyaljam azt a képet, amit az előbb a három modell kapcsán felrajzoltam. Amikor a kereszténység és a kultúra kapcsolatáról beszélünk, eddig, ha emlékeztek, Jézus engedelmes követői és az őket körülvevő társadalom szokásai, meggyőződései, a szerveződése közötti kapcsolatról beszéltünk. De azt javaslom, hogy tegyünk különbséget a keresztény egyén és a kultúra kapcsolata, és a keresztény egyház és a kultúra kapcsolata között. Azért tartom fontosnak ezt a különbségtételt, mert nagyon sokszor összekeverednek dolgok, amelyek, ha ezt a különbséget figyelembe vesszük, akkor egészségesen különböznek egymástól. Keresztény egyén elhívása például, hogy művészként, vagy szociális munkásként, vagy tanárként, vagy politikusként, és lehetne sorolni, a társadalom jobbításán munkálkodjon. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a keresztény egyház feladata lenne az, hogy a politikában, a művészetben, a szociális munka területén, stb. Az oktatás területén feladata lenne. Ha nem látjuk világosan ezt a különbséget, akkor az egyház elkezd mindenféle mással foglalkozni a kultúra és a társadalom területén, ami nem az elsődleges feladata, és elkezdi hanyagolni azt, ami az ő elsődleges feladata, az mégpedig, hogy az ige és a szentségek szolgája legyen, és a közösség megélésében segítsen. Fontosnak tartom, hogy a gyülekezetek támogassák azokat az egyéneket, akiknek elhívásuk van a művészet, a politika, a szociális téren, stb. De az is fontos, hogy a gyülekezetek ne engedjék eltéríteni magukat attól, ami az elsődleges küldetésük, hogy az evangélium szolgái legyenek. Azért is tartottam fontosnak ezt a rövid gondolatot elmondani, mert a hátralevő időben arról szeretnék beszélni, hogy az evangélium hogyan viselkedik a kultúrákkal való kölcsönhatásában. És két fogalmat szeretnék elmagyarázni ebben a második előadásban. Ez kicsit rövidebb lesz, mint az előző. Az egyik fogalom az inkulturáció, a másik fogalom meg nagyon hasonló hozzá, a diszinkulturáció. Unásig fogom ismételgetni ezt a két szót az előadásban, úgyhogy vagy megszeretitek, vagy nagyon meggyűlölitek a végén. De el fogom magyarázni, hogy miről szól ez a két szó, úgyhogy ne esetek kétségbe. Simone Weil mondta azt, hogy ha mindig korszerűek akarunk lenni, akkor valami örökkévalót kell mondanunk. Mi keresztények tudunk örökkévalót mondani az evangélium miatt. Az evangélium mindig korszerű lesz, ha vigyázunk rá, és nem engedjük, hogy valamelyik kultúra foglyul ejtse. Gyakorlatilag erről szeretnék beszélni a hátralevő időben. Tehát a két fogalom. Az inkulturáció, többféleképpen is szokták ezt használni missziológiában, meg más területeken is. Én azt a jelentést adom most neki, hogy inkulturáció az, amikor egy adott kultúra az evangéliummal olyan kölcsönhatásban lép, hogy részévé válik annak. Tehát inkulturáció az, amikor egy adott kultúra az evangélium részévé válik. És fordítva kellett volna írnom, mert ez így most nem praktikus, de kétféle inkulturációról szeretnék beszélni. Az egyik a romboló inkulturáció, a másik pedig a védekező inkulturáció. Az evangélium kétféleképpen is olyan kölcsönhatásba léphet valamely kultúrával, hogy ez részévé válik annak. Romboló inkulturáció alatt azt értem, amikor az evangéliumot körülvevő istentelen kultúra fokozatosan az evangélium részévé válik. Tehát a romboló inkulturáció az, amikor az evangéliumot körülvevő istentelen kultúra az evangélium részévé válik. Védekező inkulturáció alatt azt értem, amikor a romboló inkulturációval szemben védekező reakciók hatására egy szubkultúra az evangélium részévé válik. Tehát védekező inkulturáció az, amikor a romboló inkulturációval szemben védekező reakciók hatására egy szubkultúra az evangélium részévé válik. Mi a diszinkulturáció? Amikor az evangéliumot kiemeljük abból a kultúrából, amellyel korábban összefonódott. Tehát az evangélium kiszabadítása a romboló vagy a védekező kulturális hatások fogságából. Érthető ez a három fogalom? Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm. Tehát mi a különbség a védekező inkulturáció és a diszinkulturáció között? Ezt fogom most elmagyarázni. Talán könnyebb megérteni, hogy miről van szó, hogyha összehasonlítjuk az Isten népét az Ószövetség idején azzal, ahogyan az Isten népe a kultúrával vagy kultúrákkal való kapcsolatát az Új Szövetség idején megéli. Az Ószövetség idején Isten népe bizonyos értelemben Pál szavai szerint kiskorúságban volt. Az Új Szövetségben Isten népe az Ószövetség népéhez képest nagykorúságra jutott. És ez a következőben nyilvánult meg. Az Ószövetség idején, egyébként ez az Új Szövetségi, tehát a keresztényekre is igaz, folyamatos fenyegetés érte az Istentől adott hitet a környező kultúrák részéről. A zsidókat állandóan az a veszély fenyegette, hogy befogadják a körülöttük élő népek kultúráját. Ha olvassa az ember a törvényt vagy a proféták írásait, ez egy állandó téma. Ne úgy éljetek, ahogyan azok a népek, amelyeket kiűzött előled az Úr, vagy mint a környező népek, a moábiak, az ammoniták, stb. És a bibliai történet alapján látjuk azt, hogy ez egy jogos figyelmeztetés volt, mert gyakran bekövetkezett az izraeli nép életében, hogy átvették a kánaáni népek szokásait, illetve a körülöttük élő népek szokásait, a baálkultuszt, és az aserákat, és más egyéb Isten előtt utálatos dolgokat. Mi történt ilyenkor velük? Romboló inkulturáció történt. Tehát a körülöttük lévő istentelen kultúra részévé vált az ő hitüknek. Az Istentől adott, számukra adott válasz, tehát ami Isten elvárása volt a feléjük, az a védekező inkulturáció volt. Isten azt várta tőlük, hogy védekezzenek a romboló inkulturációval szemben, mégpedig úgy, hogy egy nagyon-nagyon az élet minden területére kiterjedő, nagyon részletes saját kultúrát hozzanak létre. Rengeteg kulturális szabály védte a zsidók hitét. Szigorú étkezési szabályok, tisztálkodási szabályok, amelyek mind megkülönböztették őket a környező népektől. ünnepnapok megtartása, házasság tiltása más népek tagjaival, stb. Stb. Pál azt mondja a Galata 3-ban, hogy Izraelt a kiskorúsága miatt védték ezek a kulturális szabályok. Mielőtt pedig eljött a hit, mondja Pál, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Vagyis nem kevesebbet mond itt Pál, mint azt, hogy egészen Krisztus eljöveteléig az Isten népét a védekező inkulturáció védte a romboló inkulturációval szemben. De mostantól máshogy van. És itt térünk most át az Új Szövetségre. Az Új Szövetség az Isten népét egészen más módon hozza a kapcsolatba a környező népek, vagy a saját népük kultúrájával, mint ahogyan az Ószövetségben volt. Pünkösd után az evangélium radikális diszinkulturáción megy át. Mi a diszinkulturáció? Amikor a hitet, vagy az evangéliumot kiszabadítjuk egy adott kultúra fogságából, vagy lehámozzuk róla a kultúrát. Az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy először is Jézus elutasítja a teokráciát. Apcsel 1:6-8. Pünköskor megfordult a bábeli zűrzavar, Apcsel 2:1-12. A Szentlélek leszállt később Samáriában, aztán leszállt a pogány századosra és a háza népére, tehát olyan helyekre is eljutott Isten munkája, ahol amelyiktől korábban védte magát az Isten népe. És a jeruzsálemi gyűlés, Apcsel 15-ben olvassuk ezt, megerősíti a diszinkulturációt. Megerősíti azt, hogy nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy valaki az Isten népéhez tartozzon, és nem kell megtartani azokat a szokásokat, amelyek védték az Isten népét a romboló inkulturációtól. Ennek a folyamatnak, a diszinkulturációnak a fő zászlóvivője Pál apostol volt. Ami azért érdekes, mert Pál korábban, amikor még farizeus volt, a teljes inkulturáció híve volt. A farizeusok az élet legapróbb szabályait, vagy részleteit is szabályozták, és védték magukat a környező népektől. Szombat megtartása, étkezési szabályok. Látható az, hogy Péter félelmében, hogy azt gondolják róla, hogy ő nem kóser hívő, amikor jöttek Jeruzsálemből zsidó keresztények, akkor Antiókiában átült a pogányok asztalától a zsidók asztalához. Nehogy azt mondják, hogy ő beengedte a romboló inkulturációt a hitbe, vagyis egy teljes mértékben ószövetségi reakciója volt. Pál azt mondta, hogy ennek vége. Korábban farizeusként ő is ennek volt a híve, de az 1 Korintus 9-ben elmondja azt a korintusiaknak, hogy hogy gondolkodik most erről a dologról. Az 1 Korintus 9-ben, 19-től 23. versekben ezt mondja Pál. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Pál tanításának a lényege itt az, hogy az evangélium minden kultúra számára befogadható, Egy feltétellel. Ha előtte kivesszük a zsidó kultúrából. Pál szabad volt arra, hogy görögnek göröggé legyen, zsidónak zsidóvá legyen, de ez csak azért volt lehetséges, mert előtte szabaddá vált arra, hogy ne legyen zsidó. Pál azt hirdette, hogy az evangéliumot ki kell szabadítani a zsidó kultúrából. Nem azért, mert a zsidó kultúrával baj lenne, hanem azért, mert a népeknek is meg kell hallaniuk az örömhírt, és ezt Isten így tervezte el a világ teremtése előtt. Úgyhogy ennek érdekében azt látjuk, hogy Pál nem metéli körül Tituszt, hiába követelik ezt tőle. Szembeszáll a judaizálókkal, és még Pétert is megfedi, amikor, ahogy az előbb említettem, átült az egyik asztaltól a másik asztalhoz. Ugyanakkor Pál az evangélium érdekében kész volt zsidóként is viselkedni, ha kellett. Titus nem metélte körül, de egy egészen más kontextusban Timóteust viszont körülmetélte. Sőt, az apostolok cselekedetei 21. részében azt látjuk, hogy finanszírozza Pál maga néhány zsidó testvér áldozatát. Az, hogy szertartásokat mutassanak be a templomban, a tisztulásuk érdekében. De azt is látjuk, hogy Pál az evangélium érdekében kész volt pogányként élni a pogányok között. Kész volt galáciabeliként, vagy rómaiként élni a galáciaiak és a rómaiak között. Nem tartotta meg ott a törvény előírásait. Úgy élt, mint aki felszabadult már a törvény védekező inkulturációja alól. Akinek a válasza a romboló inkulturációra már nem a védekezés, egy sokkal agresszívebb, sokkal terjeszkedőbb, sokkal pozitívabb hozzáállást képvisel a diszinkulturációt. A korai egyház világosan látta ezt. Fennmaradt egy levél, egy Diognétosz nevű egyénnek írta valaki, amiben láthatjuk azt, hogy hogyan értették a keresztények a kultúrával való kapcsolatukat, és azt, hogy az evangélium hogyan változtatja meg ezt a kapcsolatot. Ezt írja valaki Diognétosznak. Második, harmadik vagy negyedik századból származik ez a levél, különböző szakértők mást és mást mondanak. De ez egy korai keresztény nyirat. A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, melyekben, mint sajátjukban laknának. Nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének. Nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. Görög és barbár városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztályrészül, étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz. És az élet egyéb területén mutatkozik a közösségi életük alkotmánya különösnek és elismerten meglepőnek. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként. Mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek. Bárhol, idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. A diszinkulturáció eredménye volt az, hogy a keresztény hit részévé tudott válni minden kultúrának. Minden kultúrába el lehetett vinni az evangéliumot. Ebben alapvetően különbözött a kereszténység az iszlámtól. A Koránt még csak le se lehet fordítani hiteles módon más nyelvekre. Az evangéliumot, mivel kiemelte az új szövetség a zsidó kultúrából, bármely más kultúrába be lehetett rakni. Nem kellett zsidóvá válnia senkinek ahhoz, hogy Isten népéhez tartozhasson. Érdemes lenne végigvenni az egész történetét az egyháznak, hogy hogyan rontottuk ezt el. Én arra gondoltam, hogy egyrészt az idő rövidsége miatt, másrészt az ismeretem hiányosságai miatt is átugranék egy pár évszázadot, és a közelmúltról mondanék egy pár gondolatot, az elmúlt 200 évről. Megfigyelhető az, hogy a reformáció idején újra felfedezett evangélium hogyan ment át a romboló inkulturáció hatásán. Az egyik legszomorúbb történet az, ami a 18-19. Században játszódott le a protestantizmuson belül, amikor a felvilágosodás filozófiája, illetve a romantika átjárta a keresztény teológiát, és alapvetően megváltoztatta az evangélium üzenetét és a keresztény lelkiséget. Tehát ott voltak a hívők, akik hitték az evangéliumot, de nem figyeltek arra, hogy az őket körülvevő világ filozófiája, gondolkodásmódja, szokásai kölcsönhatásba lépjenek az evangéliummal, és szép lassan erodálják azt, és valami felismerhetetlen közös egyveleget hozzanak létre, amelyet úgy neveztek, hogy kultúrprotestantizmus. Az evangélium üzenete összemosódott, és szinte egyé vált az erkölcsös és civilizált életmóddal. A keresztények azok, akik egy adott kultúrkörnek a tagjai, akik oda beleszülettek, annak a szokásait felvették, megtanulták, megélik. De ezért nem vesztettük el az evangéliumot. És mindig voltak olyan hívők, és voltak ébredési mozgalmak, amelyek felismerték a romboló inkulturációt. És adtak erre egy választ. És a válasz vagy a diszinkulturáció volt, vagy ószövetségi választ adtak rá, védekező inkulturáció történt. Vagy a kettőnek valamiféle keveréke. Amikor a védekező inkulturáció volt a hívők válasza, akkor az körülbelül úgy nézett ki, hogy vannak a többiek, és vagyunk mi, akik bizonyos külső jelek alapján felismerhetően különbözünk a többiektől. Mi vagyunk azok, akik nem iszunk alkoholt, nem táncolunk, nem járunk színházba, nem cigarettázunk, nem iszunk kávét. Vagy valami hasonló. Ez egy ószövetségi válasz. Azáltal próbáljuk megőrizni az evangéliumot, hogy létrehozzunk egy saját szubkultúrát. Mi máshogy öltözünk. Máshova járunk. Máshova nem járunk, mint a többiek. És ezzel nem az evangélium világossága ragyogott újból föl, hanem megint csak létrejött valami, ami evangélium és kultúra, és a kettőnek valamiféle keveréke. Vannak kulturális tabuk, és az evangélium sokszor úgy jött át embereknek, mintha semmi másból nem állna, csak ezeknek a kulturális tabuknak, ennek a szubkultúrának, a szokásrendszerének az elsajátítása. Na, ezt nagyon sokan felismerték, és a 20. század második felében elindult egy erőteljes reakció ezzel szemben. Ez a reakció, ez a nyugati kereszténységben nagyjából már lejátszódott. Magyarországon ennek még most van a hulláma, ami ide ér. Ami részben egy rendkívül pozitív folyamat, másrészt egy nagyon veszélyes folyamat. A keresztények rájöttek arra, hogy ószövetségi választ adtak a kultúra romboló hatására. És elindult a diszinkulturáció folyamata. Vagyis felülvizsgáltuk a kulturális tabukat, felülvizsgáltuk, és ez zajlik most Magyarországon nagyon sok helyen, hogy kezdjük felülvizsgálni azokat a szubkulturális dolgokat, amelyek hozzátapadtak a hitünkhöz, amit teljesen természetesnek vettünk, és azt gondoltuk, hogy az evangélium részei. És azt is tudatosítjuk magunkban, hogy a misszió érdekében fontos különbséget tennünk, ahogyan annak idején Pál apostol különbséget tett a saját kultúránk és az evangélium üzenete között. Úgy gondolom, hogy ez egy helyes felismerés és egy helyes lépés, amit sok helyen elvégeztek már, sok helyen most végeznek el. De látni kell azt, hogy ez egy veszélyes lépés is. Ugyanis onnantól kezdve, hogy a diszinkulturációt végrehajtjuk, vagyis kiemeljük újból a szubkultúrából az evangéliumot, és megkülönböztetjük tőle, az inkulturáció új formái jelennek meg. Konkrétan, ami történt az evangéliumi kereszténységgel, az az, hogy felülvizsgáltuk a védekező inkulturációt, azt a szubkultúrát, azokat a tabukat, amelyeket fontosnak tartottunk, és az evangélium részének tekintettünk, és megnyitottuk az utat a romboló inkulturáció előtt. Lebontottunk egy falat, és hirtelen védtelenekké váltunk. Ez egy kritikus pont, és hogyha vizsgáljuk az újszövetségi kereszténységet, akkor azt láthatjuk, hogy a zsidó keresztények pontosan ettől féltek. Ők látták azt, hogy amint ezek a kulturális dolgok, ezt a falat lebontjuk, hatalmas nagy kísértés előtt állunk. Pál hitt az evangélium erejében. Azt mondta, az evangélium az Isten ereje, nem kell félnünk. Az evangélium erősebb a kultúránál. Csak az evangéliumot őrizzük meg. Ha az evangéliumot tisztán megőrizzük, nincs mitől félnünk. De ez egy mindenképpen egy veszélyes lépés, és hogyha nem őrizzük meg az evangéliumot, ha nem figyelünk arra, hogy a romboló inkulturáció nehogy elkezdje erodálni megint az evangélium talapzatát, akkor az történik, ami most zajlik az evangéliumi kereszténységben. Sokan beszélnek posztmodern evangéliumi kereszténységről, vagy posztmodern kereszténységről, ma mint egy rendkívül pozitív és vonzó dologról. Egy kicsit anakronisztikusnak tartom ezt a kifejezést. A francia értelmiség már rég túllépett François Lyotard filozófiáján, és talán soha nem is tették teljesen magukká ezt a posztmodern dolgot. De sokan ma úgy gondolják, hogy a posztmodern kultúrával való kölcsönhatás az, ami relevánsá, korszerűvé teszi a hitünket ma ebben a kultúrában. Lebontottuk a tabukat, nyissuk meg az utat a kultúra előtt, menjünk ki a világba, váljunk korszerűvé a számukra. Emlékezzünk Simone Weil szavaira. Ha korszerűek akarunk lenni, valami örökkévalót kell mondanunk. Ha nem vigyázunk az evangéliumra, nem leszünk korszerűek sem egy idő után. Hadd mondjak el pár jelenséget, ami ma zajlik az evangéliumi kereszténységben, ami a romboló inkulturációnak a megnyilvánulása. Talán megfigyeltétek azt, hogy egyre inkább hajlunk arra, hogy bizonyos dolgokat kulturálisan meghatározottnak tekintsünk. Ez a mai korszellem. A mai korszellem az abszolútumokat nem tartja tarthatónak, vagy nem gondolja tarthatónak, ezért a viszonylagosságot hirdeti. Hát mondjak egy példát. Tényleg Isten elvárása az, hogy a hívő emberek Bibliát olvassanak? Hiszen vannak olyan népek, amelyek még csak olvasni sem tudnak. Tényleg Isten akarata az, hogy házasság előtt ne éljünk szexuális életet? Hiszen egészen más társadalomban élünk ma már, az, hogy összeköltöznek az emberek házasság előtt, ez teljesen természetes. Nem egy védekező tabu, egy szubkultúra szokása volt ez. Az igazságot egyre inkább helyhez kötöttnek és viszonylagosnak tekintjük. És nem vállaljuk fel a konfrontációt a világgal, hiszen relevánsak akarunk lenni. A zimbabwei születésű David Wells, egy amerikai teológián tanít ma, az egyik könyvében felsorol olyan dolgokat, amelyeken tetten érhető, hogy mi keresztények hogyan engedjük, hogy a mostani kultúra, korszellem az evangéliumot megváltoztassa. Vagyis hogyan engedünk a romboló inkulturációnak. Azt mondja ez az író, hogy figyeljük meg, ha elmegyünk egy keresztény könyvesboltba, veszünk könyveket mondjuk a párválasztásról, a házasságról, a lelki fejlődésről, a megszentelődésről, azt fogjuk látni, hogy míg régen, régi könyvekben sokat beszéltek erényekről, a mostaniak értékekről beszélnek. Erények, értékek. Érzitek ugye a különbséget? Az erény az valami állandóbb, egy abszolúthoz mérhető dolog. Az érték az már választás kérdése. Régen emberi természetről beszéltek sokat, az általános emberi természet, amivel mindannyian részesülünk. Ma inkább az énről beszélnek, ugye az egy individuális, egy egyéni dolog, ami különbözik minden esetben. Régen jellemről beszéltek nagyon sokat. Milyen jelleme van valakinek? Ma sokkal többet beszélnek, keresztény könyvekről beszélek most, személyiségről. Milyen a személyiséged? Ugye jellem, személyiség, mind a kettő fontos, de érezzük a különbséget. Ugye a mai kultúra sokkal többet akar a személyiségről beszélni, mert az egy viszonylagosabb dolog. A jellem az valami abszolúthoz mérhető. Régen sokat beszéltek keresztények bűntudatról. Ma sokkal több szó esik a szégyenről. És lehetne nyilván ezeket sorolni. Tehát ezt csak arra mondtam példának, hogy vegyük észre, hogy a romboló inkulturáció az jelen van az evangéliumi kereszténységben, jelen van a mi világunkban. És részben annak a következménye, hogy lebontottunk bizonyos falakat. Mi a megoldás? Húzzuk föl újra ezeket a falakat? Az egy ószövetségi megoldás lenne. A megoldás az, hogy az evangéliumot szabadítsuk ki a romboló inkulturáció fogságából. Vagyis próbáljuk leporolni róla a rárakódott kulturális elemeket, a saját kultúránknak az elemeit, és próbáljuk tisztán újból magunk elé állítani, hogy annak a dicsősége újból felragyogjon, és az ereje megmutatkozhasson. Az evangélium lényegét, az apostoli tanítást kell kiszabadítani a saját kultúránk fogságából, és ezt úgy kell tennünk, hogy megőrizzük azt a szabadságot, amire Isten az új szövetségben felszabadított bennünket. Tehát miközben a romboló inkulturáció ellen tiltakozunk, vagy védekezünk, ne ószövetségi, hanem új szövetségi választ adjunk. Hadd mutassak meg négy lépést, ami szinte minden esetben lejátszódik, amikor az evangélium és a kultúrák kapcsolatba vagy kölcsönhatásba kerülnek egymással. Az első lépés az az alapállapot, egy egészséges alapállapot, amikor eljut hozzánk az evangélium, és az evangéliumot megéljük a saját kultúránkban. Tehát valaki eljött ide Magyarországra, vagy Magyarországon valaki elmondta nekünk az evangéliumot, és a saját kultúránkban megértjük az evangéliumot. Magyar emberként elfogadott engem Krisztus. És hirtelen kritikussá válok a kultúrámmal szemben, de nem leszek zsidóvá. Tehát magyar emberként Krisztus követője vagyok, aki kritikus a saját kultúrájával szemben. Ez az egészséges alapállapot. De általában szinte mindig bekövetkezik a második lépés ebben a folyamatban. Az evangéliumhoz akaratlanul is hozzá kapcsolódik egy életforma és egy stílus. Elindul az inkulturáció folyamata. És van, aki az inkulturációt egyszerűen az első lépésnek tekinti. Én most, ahogy az elején elmondtam, az inkulturációt egy inkább negatív dologként használom, ezt a szót, arra, amikor az evangélium kölcsönhatásba lép a kultúrával, és a kultúra megváltoztatja az evangéliumot. Ez lehet romboló inkulturáció, tehát megtörténhet az, hogy a saját magyar kultúrám elkezdi megváltoztatni az evangéliumot. Ha az ember egy másik kultúrából érkezve meghallgatja a magyar evangéliumi énekeket, nagyon furcsán fog hatni rá. Miért ennyire busongóak ezek az emberek? Miért ennyire depressziós a magyar keresztény világ? Miért ilyen reménytelenek? Miért ilyen lemondóak? Miért mozdulnak ennyire nehezen? Ez egy kívülről érkező felismeri rögtön. Mi nem ismerjük föl, mert azt gondoljuk, hogy ez a normális, az evangélium ilyen. Nem, az evangélium nem ilyen, az evangélium egy kicsit ilyen, meg egy kicsit amiatt ilyen, mert a magyar kultúránk már kölcsönhatásba lépett vele. De lehet az inkulturáció oka az is, hogy elkezdtünk védekezni a magyar kultúrával szemben. És létrehoztunk egy szubkultúrát a nagyobb kultúrán belül. A mi gyülekezetünk, a mi felekezetünk szubkultúrája. Ha ezt felismertük, akkor jön a harmadik lépés, a diszinkulturáció. A második lépés szinte automatikus. Nem akarjuk, mégis általában megtörténik. A harmadik lépés, a diszinkulturáció, tudatos lépés kell, hogy legyen. Ez nem fog magától megtörténni. Az evangéliumot újból ki kell emelnünk abból a kultúrából, illetve a szubkultúrából, amelynek a fogságába került. Fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon mi az evangélium része, és mi az, ami a mi kultúránkból rakodott rá. Mi az, ami a magyar kultúrából végzetesen hozzátapadt az evangéliumhoz, és megváltoztatta azt? És mi az, ami a mi reakciónk a magyar kultúrára, vagy a globális kultúrára, teljesen mindegy ebből a szempontból, ami az evangéliumot megváltoztatta, és mi az, ami egy szubkultúra, amit az evangélium részének tekintünk? Ez nem csak magunk miatt fontos, ez a missziónk miatt is rendkívül fontos. Ha szeretnénk az evangéliumot továbbadni, akkor muszáj kiszabadítanunk a saját kultúránk fogságából. Az evangéliumot akarjuk továbbadni, nem a saját kultúránkat és az evangéliumot akarjuk továbbadni. Olvasta valaki a Bruce Cole című könyvet? Bruce Olson, egy misszionárius, aki Dél-Amerikában indiánok között hirdette az evangéliumot, elmeséli, hogy egy bizonyos törzsnél az ott lévő emberek miért alakult ki rendkívül negatív kép a nyugati misszionáriusokról. Hosszas kutakodás után jött rá, hogy miről van szó. Arról volt egyszerűen szó, hogy a dél-amerikai indiánok nem tudták azt befogadni, hogy ezek a nyugati misszionáriusok szögletes házakat építenek, és nem kör alapú házakat, ami egy sokkal tökéletesebb forma. Ráadásul nevetségesen hangzó énekeket akarnak nekik megtanítani. A misszionáriusoknak rá kellett jönniük, hogy a nyugati kultúrát próbálták exportálni az evangéliummal együtt. Ugyanezt történt egyébként velünk magyarokkal is. 10 évvel ezelőtt volt ez különösen jellemző. Sok amerikai missziók által létrehozott gyülekezetben lehetett megfigyelni, amiért önmagában hálásak lehetünk, csak a lényeg, amit hangsúlyozni szeretnék, az az inkulturáció, vagy az evangélium és egy kultúra továbbadása. Tehát meg lehetett figyelni, hogy az ilyen gyülekezetekben sokkal nagyobb arányban hordtak baseball sapkát a tagok. Kézfogás helyett inkább öleléssel köszöntötték egymást. Volt, aki amerikai akcentussal kezdett magyarul beszélni, és hirtelen természetellenesen magabiztosakká váltak ezek az emberek. És egy kívülálló rögtön felismerte, hogy ez egy idegen kultúra, és nem az evangélium volt idegen, a kultúra volt idegen, ami az evangéliummal együtt jött. Na, mi ugyanezt megtehetjük másokkal, mi nem látjuk a saját magyar kultúránknak a hatását az evangéliumra, a másikat sokkal jobban. Tehát a misszió szempontjából nagyon fontos, hogy a diszinkulturációt elvégezzük, de ez egy olyan dolog, amit nemzedékenként is el kell végezni. Nem csak amikor elmegy az ember Kínába vagy akárhova misszionáriusnak, hanem akkor is, amikor a következő nemzedéknek akarja elmondani az evangéliumot. Mert azok a dolgok, amik a mi hitünknek a részei, az ő számukra lehet, hogy egy korábbi kultúrának a megnyilvánulásai. A ferences csuha annak idején a nép egyszerű tagjaival való azonosulás jele volt. Ma éppen az elkülönülést hangsúlyozza. Ugye ő nagyon más, mint mi vagyunk. Vajon mi az üzenete a mi kultúránkban a fekete talárnak? Vagy milyen üzenete van az énekeinknek és a hangszereinknek? És nagyon sok más példát is lehetne mondani. Érdemes ezeken elgondolkodni, milyen üzenetet közvetít a mai embernek. Lehet, hogy egészen más az üzenet, mint amilyen 400 évvel volt. Ezelőtt a dolog üzenete volt. Ennek a lépésnek, a diszinkulturációnak a megtételekor meg kell kérdőjeleznünk sok dolgot. Ez veszélyes lehet, ahogy láttuk, mert lerombolhat védelmi falakat. És az eredménye lehet romboló inkulturáció. Ennek legyünk tudatában, ez egy veszélyes lépés. De ha az evangélium fénye lobban fel ennek hatására, akkor az evangélium ereje végezni fogja a munkáját. És nem kell féltenünk. Ha az apostoli tanítás alapján maradunk, jó gyümölcse lesz a diszinkulturációnak. És végül a negyedik lépés, amikor az evangéliumot új kultúrába helyezzük. Vagyis visszatértünk az első ponthoz. A kultúra változása miatt ezt újból és újból és újból és újból meg kell tennünk. Nincsen végleges állapot. És ez a lépés természetesen, ez baj, de sajnos ez a dolgok rendje, megint magával fogja hozni az inkulturációt. És megint szükség lesz diszinkulturációra. Ahhoz, hogy tovább tudjuk adni az evangéliumot más népeknek és új nemzedékeknek. Engedjétek meg, hogy két idézettel fejezzem be. Az előbb idéztem Diognétoszhoz írt levelet, ahol azt mondja, hogy saját hazájukban laknak, de mégis jövevényeként, mindenhol részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek. Bárhol idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. Majdnem ugyanezt fogalmazza meg a zsidókhoz írt levél, és ezzel szeretném zárni. Azt mondja a régiekről, hogy csak távolról látták és üdvözölték az ígéreteket, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. És aztán hozzátesz így, mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.